Pont ma 16 óra van, üdvözlök mindenkit. A Klímavédelmi Közlekedés és Városfejlesztési Bizottság ülését ezennel megnyitom, megállapítom, hogy az ülés 10 jelenlévővel a 11 fős bizottságból határozott képes. Üdvözlöm a bizottság tagjait, kérem, hogy aki még nem tette, jelentkezzen be. Szeretném vendégeink figyelmét felhívni, hogy a bizottság ülésről szó szerinti hanganyag leírat, illetve videófelvétel is készül. Kérem, hogy amennyiben szót kérnek és szót kapnak, akkor minden esetben mutatkozzanak be és mondják el, hogy milyen szervezetet képviselnek, illetve a jelenléti ívet kollégáimnál írják alá. A napirendre összesen 6 pontban javaslatot tettem. Jelzem előre, hogy a bizottsági ülésnek a 6 órakor kezdődő fővárosi közgyűlés előtt be kell fejeződni, úgyhogy kérem mindenki erre tekintettel szóljon hozzá és kérjen szót. A napirendi vitában kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni, nem kívánnak. Kérdezem a bizottságot, hogy napirendjét elfogadja, kérem szavazzanak. Köszönöm, 10 igen, egyhangú. A közgyűlésnek az elmúlt heti elmaradt üléséről csak a kifejezetten és konkrétan a bizottságunk napirendjébe vágó előterjesztéseit vettük ma napirendre, azok közül is azokat, amelyek valamely ponton változtak az elmúlt héthez képest, akár csak módosító indítványok miatt. Elsőként a BDK BKM-be való beolvadásáról szóló előterjesztés van napirenden, amelyhez Gál József képviselőtársam egy módosító indítvány nyújtott be a klímaügynökség vonatkozásában. Van-e kiegészítés előterjesztői oldalról, főjegyző úr részéről? Parancsoljam.
Nincs. Ugye a közgyűlésen is szerepelt ugyanez az előterjesztés, ugyanezzel a módosítóval, amire főjegyzői észrevételtettem, ott fenntartom.
Köszönjük szépen. Kérdés, hozzászólás van-e ehhez a kérdéshez? Ha jól értem, itt is a mai szavazás után, akkor a forduló nap változatlan, és elindul a folyamat egyből. Mészáros vezérigazgatóhelyettes urat, erről hagyd kérdezzem meg, igen.
Annyival egészíteném ki Mészáros János budapesti közművek, hogy ugye nincsen jelen pillanatban olyan auditált beszámolója a beolvasztandó tervezett cégnek, amivel el tud indulni így együttesen. Tehát a fontos lenne, hogy a BDK beolvadására ugye legyen döntés, hogy az meg tudjon valósulni, és csak ezt követően tud elindulni, ha van olyan döntés, hogy a másik cég beolvad. Tehát egyszerre ez nem tud megvalósulni technikailag, mert nincsen most elfogadott beszámoló. Tehát ahhoz, hogy ez most el tudjon indulni együtt, a mai napon kéne, hogy legyen egy auditált beszámoló.
Nem júniusi fordulónappal?
Igen, 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 igen.
Vagy melyik napi beszámoló számít? A május végé volt itt a...
A beszámolót így használni.
De tavalyi elfogadott beszámolója van a klímaügynökségnek? Nem azt a főpolgármester elfogadta?
24 évre vonatkozó van neki. December 31-ig fordulónak.
Az van neki. Tehát az alkalmas erre, szerintem a BDK-nak sincs annál újabb.
Hogy együttesen ez, ugye a javaslat úgy készült, igen, hogy együttesen volt, és nincs egy ilyen javaslattétel, ami ugye elfogadásra került volna. Tehát ez egy későbbi időpontban tud így elindulni.
Hát ugyanakkori utolsó beszámolója van a klímaügynökségnek, mint a BDK-nak szerintem. Évzáró, amit elfogadott az arra jogosult fővárosi szerv, és nyilván auditálni kellett, hiszen hát egyébként nem kerülhetett volna az alapító elé. Én ebben nem látom a problémát, de értem. Nyilván a másik verzió meg az, hogy ha az egyiket elengedjük, akkor viszont közben két átalakulás egyszerre nem tud történni, nem? Tehát, hogy akkor a második döntésig nem lehet első döntést hozni az újabb beolvadásról.
Így van, az a mi forgatókönyv szerint, amit megnéztünk, az legkorábban 2006 Q1, tehát március 31, 26 március 31.
Köszönöm. Váradi Zoltán, kér szót, parancs.
Bocsánat, csak egy idő volt, amíg előteremtsem a ilyen 16 nagyon fura nevű dokumentum közül, hogy miről volt szó, de most már látom. Én csak azt javasolnám, hogy ezt ne egy ilyen BDK-KFT-be történő beolvadáshoz szükséges döntések meghozatára napirendi ponthoz rakjuk, hanem akkor vegyék a bátorságot, és egy külön napirendi pontba rakják valamikor, mert ez így egy ilyen saláta beolvasztás lenne, és az olvadt salátát senki nem szereti. Köszönöm szépen.
Sajnos a cégjog nem így működik, Váradi úr, tehát hogyha egy, éppen erről beszéltünk itt utoljára, tehát hogyha egy gazdasági társaság átalakulásában két beolvasztást szeretnénk egyszerre végrehajtani, arról csak egyben tudunk dönteni. Tehát nem, ezt vagy itt, vagy ahogy mondta is vezérigazgató helyettes úr, 2026 tavaszán lehet legközelebb erre visszatérni. Tehát ennek nagyon is cégjogi oka van, hogy ezt egy napi rendben javasoljuk kezelni. Jó. Azt gondolom, hogy a közgyűlésen is elő fog ez kerülni ma este, de én azt látom Gál úr bologatásán, hogy ő fenntartja ezt a módosító javaslatát. Úgyhogy ha további észrevétel nincsen, akkor először a módosító javaslatról kérem, hogy foglaljon állást a bizottság. klímaügynökség beolvasztása a BKM-be. És arról foglaljunk állást, hogy támogatja a bizottság, vagy javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a módosítót. Kérem, szavazzanak. Kérem, zárjuk le a szavazást. A bizottság 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a módosító indítványt támogatta. Kérem, az eredeti előterjesztésről szavazzunk. Kérdezem a bizottságot, hogy javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Kérem, szavazzanak. A bizottság 9 igen, 1 tartózkodással támogatta. Következik a javaslat a Budapest főváros település szerkezeti tervének és a fővárosi rendezési szabályzatnak a 71-es vasútvonal elővárosi célú fejlesztését lehetővé tevő módosításának megindításáról, amihez volt módosító indítványunk, talán KKVB módosító indítványként, amit a főpolgármester megismételt, vagy hát a rendkívüli közgyűlésre beépített az eredeti előterjesztés harmadik határozati javaslatába. Ezt köszönjük szépen. Ez ugye arról szól, hogy a bizottság javaslatára a közgyűlés ne csak a technikai döntéseket hozza meg, hanem álljon ki a Veresegyházi vasútvonal fejlesztésének előbbi megkezdése és szükségessége mellett. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Ha nem látok, akkor így a bizottság által kértek szerinti jelenlegi közgyűlési előterjesztés támogatásáról szavazunk. Kérdezem a bizottságot, hogy javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Kérem, szavazzanak. Nyolc igen, 2 tartózkodásra a bizottság támogatta. Következik a csatornázási művekkel kapcsolatos döntések elfogadására szóló közgyűlési előterjesztés, egy nagy horderejű, szintén mai nap határidős közgyűlési előterjesztés, ami az FCM közműhálózatának fővárosi tőkeleszállítással, fővárosi tulajdonba vételéről szóló nagy súlyú döntés. Van-e kérdés, hozzászólás vagy előterjesztő kiegészítés? Nem látok, a vitát lezárom. Kérem, szavazzanak az előterjesztés közgyűlés általi támogatásának javaslatáról. 9 igen, 1 tartózkodással a bizottság támogatta. És akkor megjöttünk a hosszabb napirendjeinkhez. Együttes tárgyalásra javaslom, és hát így fogadtuk el a napirendet. Egyrészt a teljes Fidesz frakciónak a közúti lezárásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztését, amit gondolom Papp Tibor fog képviselni a frakció nevében, ami a Lánchíd és az Alsórakpart tal összefüggő döntésekre tesz javaslatot, és ami jelenleg nem szerepel a közgyűlés napirendjén. Én azt gondolom, hogy a jelen bizottsági vita nyomán a bizottság állást fog arra foglalni, hogy javasolja a közgyűlésnek napirendre vétele, és ezt én a napirendi vitában a mai közgyűlésen képviselni fogom, hogy indokolta ennek most a napirendre vétele. A másik az viszont csak egy bizottsági javaslat, ezt én jegyzem, ez pedig a rendkívüli vágányzár és nyári forgalmi renddel összefüggő beszámoltatására vonatkozik a BKK-nak, illetve a szükséges intézkedésekre. Ezek között ugye szerepel több rendkívüli intézkedés, egyrészt a Rákóczi híd környezetében a Budapest közút által megkezdett munkáknak a következő hetekre az éjszakai órákra korlátozása, ami ma reggel még nem sikerült, csak jelzem. Tehát azért ennek a végrehajtása még nem kezdődött el, mondjuk így, pedig az ígéret az volt. Néhány új tömegközlekedés előnyberészesítési intézkedés a Szent Gellért rakparton, illetve a Margit híd és a Megfártliget térségében, illetve az első ajtós felszállási rend korlátozása a belvárost érintő vonalakon azért, hogy a közúti forgalom és a tömegközlekedés is gyorsabb legyen ezekben az időszakokban. Illetve van még egy kiegészítő javaslatom. Azért fontos ezt elkülöníteni, mert ezek az eddig elmondottak élvezik a BKK támogatását. Nekem van egy ezentúli javaslatom, hogy az Antal József rakpart, ami a parlamenttől északra található szakasz, ne kerüljön, illetve hát a parlament környéki szakasz ne kerüljön az idei nyáron lezárásra a közúti forgalom elől. Tehát a Lánchídtól délre első szakasz, ahol jelenleg is van korlátozás, mellett további rakpartszakaszok nyári forgalom korlátozására éppen a Jászai Mari tér környékén a 4-es 6-os villamos pálya felújításával kapcsolatos munkák miatt már ne kerüljön sor. Erre vonatkozó határozati javaslatom is van, amit majd kérdezem az előtt a városvezetést, hogy tud-e a városvezetést támogatni. A BKK véleményét is ezzel kapcsolatban majd szeretném kérni. És még előjáróban annyit szeretnék mondani a fideszes javaslatok kapcsán, hogy én messze menőkig nem támogatom a Lánchíd forgalmi rendjének visszacsinálását, amit látom, hogy Szentkirályi Alexandra lassan napi 3 videóban követel. A Lánchídnak az egyébként a budapestiek nagy többségi támogatását élvező forgalmi rendje a tömegközlekedés és egyébként a taxik előnybe részesítésére irányul. Ha most a Lánchídra visszaengednénk a mai kontextusban a közúti forgalmat, az azt jelenti, hogy a Lánchíd ugyanúgy beállna, mint régen. Az áteresztő képessége minimális lenne, hiszen sem a Clark Ádám tér, sem a József Attila utca nem tud érdemi forgalmat fogadni, az Alsórakparton korlátozás van, összességében minimális közúti forgalmat érnénk el, viszont az beállna, és az a rengeteg ember, aki a 105-ösen, a 210-es buszon, vagy éppen taxikban utazik itt, vagy kerékpárral próbál a hídon átkelni, bekerülne abba a forgalmi torlódásba, ami ott kialakult. Tehát azt gondolom, hogy a Lánchídon az a javaslat, amit a Fidesz frakció jegyez, az egy rosszabb forgalmi állapotot állítana elő, tehát én magam részéről ezt nem tudom támogatni. Ha jól tudom, a BKK készült egy összefoglalóval, nem is tudom, prezentáció is van, vagy csak egy összefoglaló? Van. Akkor erre van időnk, mert ez a két érdemi napi rendünk, tehát azért ezt menjünk ezen végig. Azért a budapestiek széles körét érdeklő kérdésről van szó, tehát ne ezen csak úgy ne libbenjünk túl. Bodor Ádám, BKK vezérigazgató helyettes úrnak megadom a szót, parancsoljon.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, készültünk egy prezentációval alapvetően forgalmi torlódásokról, nem csak a két elhangzott javaslatról, a Lánchíd és a Pesti alsó rakpart kapcsán. Úgyhogy egy pár gondolatban bemutatnánk azt, hogy mi mit is látunk a budapesti közlekedésben. Hogy mit is látunk a budapesti közlekedésben, és ennek milyen okai vannak véleményünk szerint. Ugye alapvetően egy ilyenkor szokásosnál nagyobb gépjárműforgalmat látunk, majd mutatok pár számot erről, és ezzel egy időben természetesen nagyobb gépjárműforgalom egy olyan Budapestet talált, ahol egyébként már elindultak bizonyos munkák, felújítási, karbantartási munkák, ezért a felszíni közlekedésben mi is észleltük azt a torlódást, amiről azt hiszem elég jelentős médiafigyelem mellett politikusi megszólalások is voltak, és az említett intézkedéseket, amit nagyon örülünk neki, hogy elnök úr is támogat, ütemezetten bevezetjük ezeknek, mert mindegyiknek a dátumát is elmondjuk a Budapest közúttal egyeztetve. Először talán egy pár szót arról, hogy mit is látunk a közlekedésben. Az autós forgalom az ebben az időszakban jellemzően egy olyan 10%-kal már kisebb. Korábbi években azt láttuk, hogy június utolsó hetében egy 10%-kal kisebb autóforgalomban. A 2025 júniusi utolsó hét, talán azért, mert az hétvégén még nagyon jó programok voltak, vagy azért, mert hétközben még ballagások voltak, vagy azért, mert nem tudtak elmenni nyaralni. Fenne tudja, ezt majd ki lehet kutatni miért, de nem ment le. Tehát ezt a 10%-os csökkenést nem mértük június utolsó hetében, viszont erre az időszakra már számos munka be volt ütemezve. És egyébként ebből következően egy kisebb kapacitást talált egy azonos méretű forgalom. A Waze adatokat, amiket feldolgozunk a fővárosra, nagyobb torlódást mért. Ezt az adatok is alátámasztották azt, amit az emberek tapasztaltak. 4-es, 5-ös kategóriájú torlódás is volt a Waze-nek a kategóriái szerint, ami több mint 50% volt, miközben még normál munkahetekben is ez csak 40 lett volna. Beletettünk egyébként most amit nem látszik a vizualizáció, mert PDF-ben van, hogy óráról órára hogyan változott ez, de át tudjuk ezt küldeni a vizualizációt. És nyilván a nagyobb probléma számunkra, hogy az autós forgalom késése mellett a többség által választott, vagy a leggyakrabban választott közösségi közlekedési útvonalakon is tapasztaltunk ilyet. Volt, ahol 25 perces késést is, különösen a 9-es busz kapcsán több szakaszon, leginkább a Margit hídi beavatkozásokhoz kapcsolódóan láttunk késéseket. De máshol a 105-ösön, 210-esen is volt ilyen. Alapvetően ezekhez a pontokhoz, csomópontokhoz kapcsolódtak a késések, és pont ezekre a közösségi közlekedést érintő késésekre, leginkább a 9-es buszra, de a pótlásra is reagálnak azok az intézkedések, amiket javasoltunk. Mik voltak azok a beavatkozások, amelyek forgalomkorlátozással jártak, azok leginkább a Flórián téri felüljáró felújítás, a Mozaik utcai felüljáró felújítás, Szent István körút és a Rákóczi híd, Pesti híd főjénél egy dilatáció csere. Nyilván ebben az az igazán nehéz, a Szent István körút, ugye ez a Margit hídnak, a Rákóczi híd, Pesti híd főjénél lévő dilatációs, pedig a Rákóczi hídnak a kapacitását csökkentette. Nyilván a Budáról Pestre, Pestre Budára történő átjutás az, ami ezekkel a beavatkozásokkal elnehezült, amik egyébként is a városnak a legnehezebb pontja ilyen értelemben. És így van. Csak azt ugye nem mit csináltuk, de egyébként ettől még van, és természetesen ez mind növelte az egyéni gépjármű forgalom, és ez együtt azért elegendő ok volt arra, hogy miért következtek be torlódások. Én most nem mennék végig az egyes beavatkozásokon, van mindegyikről egy-egy slide, ebben nyilván Florián téri felüljáró felújítása, aminek időben el kellett kezdődni, ez már március 1-től folyó munka, tehát ez nem egy most beindult munka, de ehhez kapcsolódóan a Mozaik utcai felüljáró felújítása, ami viszont most indult el júniusban. A Szent István körúton azt gondolom ennek volt a legnagyobb hatása, a Szent István körúton a 4-es 6-os villamos pályafelújítása, ami egy ütemezett munka, ez most ért, de ezen a szakaszon minden ellenkező híresztelés ellentétben nem volt korábban kicserélve a pálya. Azért kell ezt megtennünk, hiszen mindig felmerül ilyen kérdés, hogy miért csinálunk ilyen pályafelújításokat, nem akarunk úgy járni, mint más kötött pályás közszolgáltató Magyarországon, ami nem tud megfelelő menetrendszerűséget mondjuk így finoman biztosítani. Ezért kell elvégezni ezeket a munkákat, és majd arról is beszélek, hogy miért pont nyáron. Úgyhogy ezeket ütemezetten csináljuk. Nyilván, hogyha több forrásunk lenne, egybe is meg lehetne mindent ilyet csinálni, de folyamatosan lépésre haladunk ezekkel a pályafelújításokkal. Nagyjából a pesti oldalon a 4-es 6-os esetében végigértünk. A Rákóczi híd, Pesti híd félnél dilatációcsere, az egy klasszikus karbantartási üzemeltetési munka, nyilván az a célja, hogy meghosszabbítsuk a hídnak az élettartamát, és hogy később ne kelljen még több pénzt költeni rá. Miért nyáron végezzük ezeket a beavatkozásokat? Egyrészt alapvetően a szabadságolások iskolai szünet miatt kisebb az autóforgalom, ahogy említettem, most júniusban ez nem volt igaz, úgyhogy erről nekünk a jövőre vonatkozóan tanulni kell, tehát ebben nekünk önkritikusnak kell, nem kezdődik el ebbe az időszakban. Ez az időszak már nyilván a nyár, ez egy kedvező klimatikus viszony is a beavatkozások elvégzés, az építkezés az alapvetően jó idő kell, mert azért hozzá kell tenni, hogy a hőségnapok most arra egyébként nehézséget is jelentenek. Láttam Bicuk úrnak az egyik posztját, ugye 36-37 fokban kinti munkavégzésnek is megvannak a határai, ez megint egy olyan pálya, amin vagyunk, hogy az egyre melegedő éghajlat mellett mit lehet nyáron csinálni, mert lesz egy olyan pont, amikor lesznek olyan hőségnapok, amikor ez is akadályozó tényező lesz. És arra is törekedtünk, hogy a munkálatok lehetőleg az iskolai időszak előtt befejeződjenek, hiszen akkor aztán meg tényleg nehéz úgy lezárni egy utat, akármennyire szükséges is, hogy akár egy új helyet kereső iskolába igyekvő szülőgyermek utazik arra. Ugye csak 10 hetes az iskola szünet, ez most sok vagy kevés, ezt nézhetjük, és ebbe kell beleszuszakolni mindent. Ezeket azért igyekszünk az egész nyáron szétosztani, ahogy említettem. Kérdezték, hogy miért a Flórián téri felüljáró és a Mozaik utcai felüljárónak a felújítása miért egyszerre történik, mert ez valójában annak az árnyékában történik, tehát a Flórián tér felé már eleve kevesebb azon a tengelyen, ebben az időben egyre kevesebb jármű jön be, tehát igyekeztünk annak az árnyékában elvégezni ugyanazon a tengelyen a beruházást, illetve arra is igyekeztünk figyelni, hogy mondjuk a hűvösvölgyi villamosok felújítása és a buszpótlás, a buszos pótlás a 4-es 6-os vonalán amennyire lehetne csúszni egyben, még így is lesz benne átfedés, de hogy ne teljesen egy időben történjen, mert akkor, ha valaki mondjuk a Hűvösvölgy jön be, akkor kétszer kell pótlóbusszal utaznia, azért az valószínűleg elég sokakat elriasztana attól, hogy a közösségi közlekedést válassza. És hát ötödik pontként ide írtuk, hogy ugye a turizmus miatt elvileg kevesebben vannak, de mondjuk például a Sziget Fesztivál az egy olyan esemény, amire meg véget kell érnie a Szent István körúti villamos vágányok építésének, úgyhogy ezt a sok-sok változós egyenletet kell megoldanunk, ezt igyekszünk a kollégákkal együtt a lehető legjobban megoldani, és ezek a javaslatok, amiket megtalálhatnak az előterjesztésben is, és egyeztettük elnök úrral, ez a bizonyos Rákóczi hídi kivitelezési munkák átütemezése, hogy napközben a dilatációt vagy mondd el Gábor nyugodtan. Jó. Napközben tud rajta majd fordni a forgalom.
Szabó Gábor, Budapest közút műszaki vezérigazgatóhelyettes. Tehát vizsgáltunk különböző lehetőségeket. A legkedvezőbbnek forgalmi szempontból az lett volna, hogyha tudjuk csak éjszakai munkavégzéssel végezni ezeket a munkákat. Jelenleg azt láttuk, azt tud megvalósulni, hogy most van egyébként egy olyan technológiai pont, ahol egyelőre vissza tudjuk aszfaltozni. Elkészült a szigetelése, és maga a dilatáció annak a bekészítése, beépítése az hétvégétől fog folytatódni. Tehát azt a vágyunkat, vagy azt a reményünket, illetve az elmúlt évtizedeknek azt a tapasztalatát, hogy egyébként június közepétől nagyjából egy július 15-éig folyamatosan csökken a forgalom, és július 15-től augusztus 20-áig egy egyenletesen alacsony marad. Ezt próbáljuk ezzel megközelíteni, tehát adunk egy újabb hetet a forgalomnak arra, hogy egyre többen el tudjanak menni, vagy elmenjenek maguktól szabadságra, ne legyenek Budapesten, és legyenek olyan egyébként alternatív szabad kapacitású utak, amelyek valamelyest át tudják venni az innen kiszorított forgalmat. Köszönöm.
Köszönöm. Busznak a felhajtását elősegítő buszsáv, hiszen más különben ezeket a késéseket nem tudjuk, részben itt szedik össze, nem tudjuk csökkenteni. Ebben tudom, hogy Bicó képviselő vagy szakértőnek további javaslatai is vannak, úgyhogy szerintem így érzem, hogy ezt többen is ezt egy jelentős problémának tekintik. Szintén a buszos közlekedés, de a pótlóbuszoknak is a közlekedését elősegíteni a Megvárt ligetnél, a buszok kis besorolásának a elősegítési sárga felfestéssel. Ezek a dátumok egyébként azok, amikor a Budapest közút ezeket meg tudja valósítani. Egy picit válasz is a elnök úrnak a kérdésre, hogy mikorra valósul meg melyik.
Ez a legkésőbb
időpont. A Gellért rakparton a villamospályán buszsáv kijelölés, a Szabadságkérdés a Rudasfürdő között, és forgalom szervezési kérdés, de azt gondolom, hogy segít szintén az első ajtózásnak a felülvizsgálata. Ugye a 105-ös, 210-es rendszeren amúgy is terveztük ezt, ezt előre hozzuk az új EAF-os rendszert, ennek a kivezetését, illetve a Margit híd Szent István körúti szakaszon az EAF alkalmazását az ott járó 9-es, 26-os, 90-es, 190-es, 291-es buszokon pedig felfüggesztjük arra az időszakra, amíg itt forgalmi torlódással járó munkálatok zajlanak, hiszen még az első ajtózás is ilyen értelemben lassítja a buszokat, itt minél gyorsabb utascsere az abszolút prioritás. És akkor pár szót arról, hogy mit gondolunk arról a két javaslatról, ami beérkezett. Az egyik a Pesti alsó rakpartnak az újbóli megnyitása. Ezt mi alapvetően nem támogatjuk, mert azt gondoljuk, hogy a Jane Henning rakpart gépjármű forgalma az a Kiskörút, Hungária körút körgyűrű között egyenletesen osztik el, tehát hogyha visszanyitnánk, akkor sem jelentene ilyen értelemben egy nagy fellélegzést, mondjuk ha 3% többletet okoz, vagy annak az elvétel annyi többletet okoz, ha azt elveszük, nem jelentene érdemi változást. A Margit körút, Váci út tengely az egyébként is egy korlátozással működik a vágányzár miatt, ezen érdemben nem módosítana, és a Pesti alsó rakpartnál egyébként pont nyáron zajlik az a nagyon intenzív turisztikai forgalom, amikor nagyon sok gyalogos közlekedik ezen a területen, illetve azért szerintem azt sem szabad elfelejteni, hogy stratégiailag is ellentmond annak a célnak, ami a fővárosi közgyűlés a közlekedés biztonsági stratégia részeként képező közúthálózati tervben kimondott, hogy ez egy gyalogos, kerékpáros, rekreációs terület legyen. Ez volt az egyik témánk, a másik, és így beletettük, bocsánat, az egységes forgalmi modellből ennek a modellezési számait is, és ebből látszik, hogy ez ugyanaz az elvételem ilyen mínusz, illetve plusz számokkal jár. Hát ezért ez itt mondjuk a Margit körúton, vagy a Margit hídnál 1200 járművet plusz-minusz mozgat, hát alapvetően ez nem oldja meg egy napi szinten azt, hogy mondjuk a Margit körút, vagy a Margit hídettől járható legyen, tehát érdemi segítséget nem jelentene. A Lánchídnál abszolút osztjuk azt a véleményt, hogy ennek a visszanyitása sem jelentene ilyen értelemben megoldást, hiszen azért azt lehet az elején mondani kellett volna, hogy nem feltétlenül csak maguknak a hidaknak, hanem azoknak a hídfő térségeknek az áteresztő képessége, kapacitása az a valódi szűk keresztmetszet, A Lánchídnak a visszanyitása visszavinne minket ugyanabba a szituációban. Nyilván a Lánchídnak a két hídfőtere az nem lenne bővebb, ugyanúgy állna újra rajta a dugó, csak azok az emberek, ahogy az már elhangzott, akik jelen pillanatban ezen a busztengelyen utaznak, azok is visszakerülnének ugyanabba abba a dugóba, amiben korábban voltak, és valószínűleg a közösségi közlekedéstől is elpártolnának. Úgyhogy nem nagyon látjuk ennek a pontos, hogy mondjam, előnyét. Jelen szituációban a hátráját viszont annál inkább, hiszen ezt a 3-5 perc, ezt a 3 perc idő nyerességet, vagy 5 perces menetidőt, ezt nem tudnánk hozni, és ezzel hátrányba kerülnének az itt utazók, és nem közelebb, hanem távolabb kerülnénk a BMT, Budapesti Mobilitási Terv céljainak elérésétől. Én ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, hogy a kollégákhoz vagy hozzám van kérdés.
Idősebb Anta József.
Idősebb Anta József rapport kapcsán. Igen, mi is alapvetően azt gondoljuk, hogy ez nem annyira közlekedési kérdés, mert nyilván inkább egy rekreációs célra lenne megnyitva. Mi ezt tudjuk támogatni, hogy ne
azért, ha megnyitva. Viszont nincs rekreációs célra megnyitva, akkor közlekedési kérdés. Tehát azért egyelőre szerintem közlekedési kérdésként is tudunk róla beszélni.
Mi alapvetően támogatjuk azt, hogy ne legyen megnyitva, mert az tud segíteni. Tehát nem rontja tovább legalább a helyzetet.
Csak mit ugye váltakozva használjuk a megnyitva és lezárva szavakat, attól függ, hogy honnan
jó,
nézzük.
Jó, akkor az autóforgalom számára megnyitva, és a gyalogos forgalom számára lezárva maradjon, ezt mi tudjuk támogatni.
Vagy hát a járda.
Vagy a járda nyilván a járda van, az új felület, igen.
Jó, tehát magyarul az én előterjesztésemet teljes körön támogatja a BKK, ha jól értem. Bicók úr módosító javaslatával kapcsolatban először megadom neki a szót, hogy ismertesse, és aztán a BKK véleményét szeretném kérni. Parancsoljon, Bicók Péter.
Köszönöm, igen. Egyrészt ugye azt vettem észre, hogy ezeknél a ideiglenes forgalmi rendeknél a kerékpározóknak az igényeit úgy érzem, hogy még javíthatnánk. Azt hiszem, hogy a Szent István körútnál történt, hogy sehol nem vezet tovább a kerékpárút. Amit, ha jól értem, akkor a BKK is támogatja, ezt gyorsan tudnák javítani. A másik felvetésem pedig az volt, ugye, hogy ezeknél a forgalmi rendeknél úgy látom, hogy sok esetben van a buszos közlekedésnek előnye, viszont a visszasorolásának, illetve hát olyan dugóban állnak már az autózók, hogy elég nehéz főleg egy hosszabb busznak besorolnia. Lehet, hogy most itt a buszsofőri tapasztalataim emlékeztetek ezekre, de alapvetően látom, mint a 4-es 6-osnak a vágányáról próbál lejönni, mondjuk a megvártérni ugye egy két forgalmi sávú útra a buszsofőr, ami elég nehéz. Abszolút szakmai oldalon kérdezném, hogy független attól, hogy milyen jövőképet képzelünk el, hogy annak mi értelme van, hogyha a kapacitás úgyis hát a fele alá esett, akkor mi értelme van, hogy két forgalmi sávban tartjuk ugyanúgy a gépjármű forgalmat, ugyanúgy a Szent István körúton és a Margit körúton is, miközben ugye látom, hogy a jelzőlámpa program pont, hogy támogatja most, hogy gyorsabban haladjanak a gépjárművek, ezt a Margit körúton direkt számoltam. A gyalogosoknak rosszabb lett a helyzete, mint pár héttel ezelőtt. Ugye eddig az volt, hogy a 4-es 6-oshoz volt kapcsolva, 120 másodperces volt a ciklus, nem akarok a részletekbe menni, csak azt látom, hogy hát két ciklusban tudnak csak a gyalogosok átjutni, és sok esetben a gépjárműforgalom sokkal gyorsabban halad már kifelé, tehát ha azt számoljuk, hogy elhagyva az építési területet. Ez ugyancsak úgy látom, hogy nem a BMT cél rendszerét szolgálja, amit úgy gondolok, hogy ha már úgy sincsen, annak semmi értem, nem tudom ki az, aki vezeti közöttünk, tehát azt gondolom, hogy mindenkinek volt olyan tapasztalat, hogy az autópályán talál egy valamilyen dugót, és mindenki leáll. Na most ugyanezt történik itt is, hogy mindenki bejön 70-nel, aki tud, mert tényleg aki tud, az 70-nel jön, aztán ott megáll. Erről azt hiszem utóbbi 5 napban 3 különböző videót tudtam vágni. Hogy bejönnek, aztán ott állnak legalább ugye plusz, nem tudom, 5 percet, 6 percet, 7 percet. Mi értelme van, hogy két sávban engedjük oda az autókat, hogy utána még nagyobb dugóban álljanak, miközben, hogyha lassan engednénk oda folyamatos forgalommal, akkor ugye maga a sorolás is sokkal gyorsabb lenne számukra. Itt pont az a konfliktus, az a gócpont okoz még nagyobb problémát azáltal, hogy még többen jöttek oda. Tehát egyrészt javaslanám azt is, hogy akár a Margit körúton kialakítani akár egy parkolósávot is, bármit, de hogy csak egy sávba engedjük oda a gépjárműket. Egyébként legjobb lenne persze, hogyha buszsáv lenne, de ugye a busz ugye először a vágány, ami aztán vissza szlalomozik, de hogy valahogy megfogni azt, hogy nincs ott semmi értelme annak, hogy 70-en jöjjenek, ugyanígy egyébként már a Széll-Kálmán tér környékén, sőt valószínűleg az alkotáson is, de hogy nem akarunk annyira messzire menni. jelezném, hogy ugye hát a Margit körút Budapesten a legsűrűbben lakott két forgalmi sávú útszakasz. Tehát ott a legnagyobb a légszennyezettsége annak, hogy, hogy oda beengedjük két forgalmi sávon az autózókat. Nagyon érdekes volt egyébként, amit most Bodor úr mondott, hogy ugye ez a nyári időszakban szoktuk betervezni ezeket a munkálatokat, és alapvetően én is abszolút empatizálok a munkásokkal, hogy kétkezű munkával ugye 40 fokban kell dolgozni, és pont ezért is gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy ezt meg kell tartanunk a jövőben. Látom mondjuk akár egy bécsi példát, hogy egész évben vannak munkálatok. Jelezném, pont azért vannak a munkálatok, hogy a közösségi közlekedés vonzóbb legyen. Tehát az a fajta hozzáállás, hogy most azért nem építünk egész évben, mert hogy a gépjármű forgalomnak a használói, az autózók, azok majd megsínlik. Emiatt ne fejlesszünk gyorsabban közösségi közlekedési rendszereket, az itt szerintem eléggé visszás narratíva. Miközben, hogyha csinálnánk mondjuk, nem tudom, szeptemberben, vagy tavasszal, valószínűleg két műszakban is lehetne dolgozni, és ugye fel annyi idő alatt meg lehetne csinálni ugyanazt a munkát, tehát hogy sokkal kevesebb ideig szenvedének a szegény autózók is. Már csak így bedob a jövőre nézve, tehát hogy gondolkozzunk azon, hogy nem kell mindent 6 héten belül megcsinálni. Arról van esetleg információ, hogy hány perccel késnek így az autózók, akik erre a környékre jönnek, mert ugye az, hogy torlódás van, alapvetően azt látjuk csak, hogy jó, nem egy órában van kihasználva az a két forgalmi sáv, hanem egy óra 20 percben. Tehát ugye abban gondolkodunk, hogy ez mégiscsak a nap 24 órájában ott van két forgalmi sáv, és abban most nem 60, hanem 80 percig van dugó, akkor még azt is mondhatná egy cínikus, hogy jobban ki van használva az infrastruktúra. De alapvetően, tehát mit veszítettek most a gépjárművezetők, mert azt látjuk, hogy hát útvonalat nem kellett változtatniuk. Szerintem az is korrekt, hogyha ha már a busz, illetve a villamos utazói hát kénytelenek átszállni több helyen, kénytelenek dugóban ülni, stb. Azért azt, hogy egy klímával berendezett gépkocsiban ülőnek fölajánljuk, hogy esetleg megy egy másik útvonalon, az nem olyan nagy érvágás. Tehát azért azt meg lehet szerintem oldani, hogy ja, hogyha már csak egy forgalmi sáv maradt mind a két irányba, akár az is lehet, hogy pont a rakpartra vezetünk mindenkit, aki a Margit hídonról jön át a de ezek csak ajánlások, tehát nem mondom, hogy ezt meg kéne szavazni, csak azt gondolom, hogy ez lenne egy progresszív városvezetés gondolata, hogy mindenki, aki nem gépjárművel közlekedik, annak teremtsünk meg mindent, hogy vonzó legyen, és a gépjárművezetők, hát szegények, akkor tegyenek még két kört, és két percet tovább tartson az útjuk.
Köszönjük.
Köszönöm.
Ádám, Bodor úr, kérem, a módosító indítvány kapcsán foglaljatok állást.
A célokkal abszolút egyetértünk. Részesítsük ennyiben a közösségi közlekedést, legyen összefüggő kerékpáros útvonal. Gábor, Szabó Gábor kollégám fog a konkrét forgalomtechnikai javaslatokra részleteiben rá.
Parancsoljon.
Bár úgy érzem, hogy az előbbi hosszú beszédnek csak egy kis apró része volt a konkrét javaslat. A kerékpáros közlekedés tény, hogy nagyon-nagyon keveset tudunk rajta javítani és segíteni. A mostani ütemben talán az előterjesztésben nem szerepel, de egyéb módon eljutott az igény, hogy ahol most egyébként egy kerékpáros kvázissáv van kialakítva a munkaterület és a járda között irányhelyesen, ott azt az oldalt megpróbáljuk átalakítani két irányú kerékpár úttá, de azt azért tudni kell, hogy abban lesznek útszűkületek, akár 10-20-30 méteren is, hiszen ott állnak darus járművek, és pont azért állnak ott a darus járművek, mert építik a vágányzónát, tehát nem tudnak máshol állni. De ezt meg fogjuk oldani, ez valamelyest erre az oldalra lehet segítség. A ütemváltáskor, amikor pont a túloldalon lesz a munkaterület, akkor én azt gondolom, hogy a nyugati felől érkező kerékpárost rávenni arra, hogy valahol a Pannonia utca környékén átvergődjön a túloldalra, ott egy munkaterület mellé beszuszakolva eljusson valahogy a Pozsonyi útig, ott visszavergődje magát a munkaterületen, és úgy jusson fel a Margit hídra. Én azt gondolom, hogy ennek gyakorlatilag semmi esélye, hogy ezt kerékpáros használja. Bármelyik kerékpáros, aki nagyon retteg végig végig menni a járművek között, az föl fog sajnos menni a járdára, és járdán fogja megtenni ezt az utat. Lehetne egyébként olyan kerékpáros terelő útvonalat kijelölni, ami sokkal biztonságosabb, bár hosszabb, és elvezetni a Katonai József utca felé, tehát gyakorlatilag egyébként a Margit híd, Pesti hídfője, egyfajta lekanyarodási, visszajutási lehetőség, a másik pedig a Visegrádi utca, illetve a Hegedűs Gyula utca. Én nem gondolom, hogy a kerékpárosok ezt használnák, ezt a terelő irányt. Volt még egy konkrét felvetés, ami a pótlóbuszoknak, illetve ámbloka buszoknak az elsőségi viszonyaira vonatkozik. Ebben az ütemben azt látjuk, hogy a nyugati felül érkező busz számára tudjuk ezt úgy kényelmesebbé és kellemesebbé tenni, hogy ugyanaz a szituáció alakuljon ki, mint ami egyébként most ellenkező irányban megvan. Miszerint a buszsáv megszűnik ugyan, de az a buszsávnak lenni, de az a sáv vezet egyenesen tovább, és a csatlakozó gépjárműveknek kell elsőbséget adni a buszok számára. Hát a kétsáv az egy jó kérdés, mert az az igazság, hogy annyi jármű, amennyi jármű így átpréseli magát, az a tapasztalat, hogy ennyi jármű mindenképpen jönni fog a két sávot, hogyha egy sávra szűkítjük, akkor kétszer olyan hosszú lesz a torlódás, kétszer akkora területre fog kiterjedni. Nem tudom, aki múlt héten mondjuk járt akár egy János kórház környékén, az láthatta, hogy bőven a János kórházon túlnyúlt akár egy torlódás, az, ami kialakul egy Margit körúton. Ezek az ilyen távoli csomópontba átnyúló torlódásoknak az a nagyon nagy veszélye, hogy alapvetően a jelzőlámpák egy normál üzemmenetre vannak hangolva, szabályozva. Sok helyen alkalmazunk, de nem minden helyen úgynevezett torlódás érzékelő detektorokat, amelyek megakadályozzák azt, hogy az ilyen összeomló közlekedésnél keresztbe állja a forgalom a csomópontot, és gyakorlatilag egy ilyen farkába harap a kígyó effektus tudjon kialakulni az utakon.
Ha jól értettem a választ, akkor Bicók úr módosítója kapcsán inspirált intézkedéseket tesztek, de szó szerint nem javasoljátok befogadni. Ezt jól foglalom össze?
Hát a módosító indítványában szereplőket majdnem szó szerint, de én azt gondolom, hogy ez a két sáv.
Tehát magyarul ti támogatjátok a módosító javaslatot?
A módosító javaslatot támogatjuk, és az alapján átdolgozunk a terveket, és pár napon belül megtörténnek a módosítások.
Köszönöm szépen. No, akkor ha további hozzászólás nincs, akkor annyiban összefoglalnám a helyzetet, hogy akkor először is Bicók úr, parancsoljon.
Csak Antal József kapcsán kérdezni, hogy annak milyen hatására várunk, vagy nem tudom, azzal, hogyha megnyitjuk a gépjármű vezetők előtt.
Ma is nyitva van. Nyitva van. Ne zárjuk le, arról szól a javaslat, hogy ne zárjuk le.
Okay, köszönöm.
És volt ilyen terv, emiatt értem erről dönteni. Jó. A Jászai-Mari tér térségében okozna egyébként problémát, ugye pont ott van a 4-6-os pótlás, a Margit híd felől, vagy ott a Margit híd Pesti hídfő térségében van egy menekülő forgalom, ami azt használja, nyilván ez emiatt nem javaslom. No, tehát magyarul a következő a helyzet, tehát egyrészről van a Fidesz képviselőcsoportjának egy javaslata arra vonatkozóan, hogy a Pesti alsórakpart déli szakaszát, illetve a Láncidat újra nyissuk meg a közúti forgalom előtt. Én emellett szóló érvelést nem hallottam. Sajnos a képviselőcsoport egy tagja sem tisztelte meg a bizottságot eddig, de kiprovokáltam Papp Tiborban egy hozzászólási szándékot, úgyhogy akkor parancsoljon.
Tibor. Köszönöm a szót. Az előterjesztéssel kapcsolatosan egy személyes élményt hagyosszak meg önökkel. Vidékről kellett följöjjek a mai ülésre, ami ugye nem volt tervezve előre. Az utolsó 3 kilométert kiszámoltam, 9,2 kilométer per órás sebességgel sikerült megtennem, és én értem a közösségi közlekedés előnybe részesítését, és ugye az előző bizottságülésen arról tárgyaltunk, hogy hogyan tudjuk gyorsítani a buszokat és a villamosokat. A kérdés az, hogy ki foglalkozik az autósokkal, és a kérdés az, hogy az ő érdekeiket ki képviseli, amikor azt látjuk, hogy a 40 fokban állnak a dugóban. Köszönjük a BKK és a Budapest közút intézkedéseit, hogy ezt próbálják enyhíteni, ha már előidőződött ez a szituáció. Az előterjesztés ugye arról szól, hogy napközben történjen meg ezeknek a, illetve egyrészt a rakpartnak, másrészt pedig a Lánchídnak a megnyitása a forgalom előtt. A rakparton gyakorlatilag ebben a nagy hőségben a betonon senki nincs. Tehát ha most kimegyünk, megnézzük, alig találunk ott lézengő embert, semmi értelme napközben a megnyitás, illetve a lezárásnak. Ezért jött be ez a javaslat, és az lenne a tiszteleteljes kérésünk, hogy a közgyűlés hagy döntsön erről, és reméljük, hogy napirendre is veszik a mai napon ezt a kérést. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Barabás Rihárd kért szót, parancsoljon.
Köszönöm, elnök úr, tisztelt bizottság, csak mindenképpen meg akartam jegyezni azt az észrevételmet, ami szerintem nagyon érdekes, hogy Böröc polgármester úr nem írta alá ezt az előterjesztést, ami lehet persze azért történt, mert nem volt ideje, mert kint volt a Pride-on, és egyszerűen nem tudott már oda szaladni aláírni, vagy az is lehet, hogy első kerületi polgármesterként ezt nem tartja egy okos ötletnek. Hát gondolkozzunk ezen egy picit szerintem. Köszönöm.
Köszönöm a pontosítást, valóban nem a teljes Fidesz frakció itt talál, csak a többi tagja. Váradi Zoltán kér szót, parancsoljon.
Köszönöm. Én próbáltam visszafogni magam, de hát mikor a képviselő úr is személyes élményekről szólt, akkor hát muszáj volt, mert hát ugye szombaton én is Bécsből közlekedtem ide Budapestre egy fővárosi rendezvényre, és hát Tata után egy picivel lerohadt, ugye leszakadt a felső vezeték, földgyulladt, 3 órát álltunk ott a vonatban, miközben utána 3 óra után vissza tudtak tolatni Tatára, és akkor onnan kellett eljussak. Eljutottam végül a rendezvényre, köszönöm szépen. De hogy legyenek szívesek, foglalkozzanak már olyannal, ami, hát ha nem is a kompetenciájuk, de legalább így hatása van rá, például a MÁV, és a főváros pedig, hát jó, hát itt vagyunk, de hát ezt hadd csináljuk már. Köszönöm szépen.
Pap Tibort újabb hozzászólásra inspirálták, a hozzászólások, parancsoljon.
Köszönöm szépen, a közgyűlésen napirendben ezt Barabás úr megtudhatja, ha Böröc úr a sérülése ellenére itt tud lenni, akkor ezt meg tudjuk majd tőle kérdezni, ugye tudjuk, hogy beteg, illetve hát ugye nehezen jár. Rendben. Köszönöm szépen. Én köszönöm Váradi úrnak, hogy azt gondolja, hogy ilyen ekkora ráhatásom van, vagy ráhatásunk van országos ügyekre. Megteszünk mindent. Köszönöm.
Én is igyekszem megtenni mindent. Akkor összefoglalom. Tehát magyarul van egy 4 per A napirendünk, ami egy közgyűlési előterjesztés, a Fidesz képviselői jegyzik, ami a közgyűlést kéri arra, hogy a Lánchíd és a rakpart kapcsán foglaljon állást. Ezt a közgyűlés nem tervezte eddig föl napirendjére. Tehát arról fogom megkérdezni a bizottságot, hogy javasoljuk a közgyűlésnek az előterjesztés napirendrevételét. A vitában elhangzott érvek és a BKK szakmai beszámolója alapján. Van egy 4 per B, ami az én előterjesztésem, ezben szerepel, tehát az, hogy az Antal József rakpartot ne zárjuk le a közúti forgalom elől idén nyáron, illetve azok az intézkedések, amik a Rákóczi hídi munkák átütemezését, az első ajtózás korlátozását, térbeli korlátozását, illetve időbeli korlátozását, illetve új buszsávok, új tömegközlekedés előnyben részesítési intézkedéseket tartalmaznak, illetve el van benne az is rejtve, csak emlékeztetésképp, hogy az első ajtózás kapcsán még néhány felülvizsgálati feladat áll a BKK előtt a korábbi döntéseink alapján, amiket emlékeztetésképpen ebben a határozatban is szerepeltettünk. És akkor ehhez képest van még Bicok Péternek egy módosító javaslata, amit én külön szavazásra tennék fel, de a BKK ZRT ezt támogatja, tehát azt gondolom, hogy a bizottság ennek az ismeretében tud erről szavazni. Ha további hozzászólás nincs, akkor áttérünk a szavazásokra. Először akkor a 4 per A, a Fideszes javaslatról kérdezem a bizottságot, hogy javasolja a közgyűlésnek ezt megtárgyalni a mai ülésén. Kérem, szavazzanak! A bizottság egy igen, 8 nem, egy tartózkodással nem javasolja a közgyűlésnek napirendre venni ezt a javaslatot. Következik a 4 per B-hez benyújtott Bicok Péter módosító javaslat, amit a BKK támogat. Kérem, szavazzanak róla! Kilenc igen, egy tartózkodással a bizottság támogatta, és következik az én előterjesztésem az intézkedésekről. Kérem, szavazzanak róla. Kilenc igen, egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta. Következik az ötödik számú napirendünk, ami a közösségi közlekedésben a klímaberendezések működésével kapcsolatos. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Arriva busz ügyvezetőjét is köszöntöm itt, illetve a BKV Zrt. Autóbuszos vezérigazgató helyettesét is köszöntöm itt. Tehát ma a lényegében a teljes budapesti tömegközlekedés üzemeltetői kör itt van és felvonult. Köszönjük szépen, hogy eljöttek a bizottságülésére, illetve a BKK is jelen van. Ugye az inspirálta ezt az előterjesztést, hogy az idei nyáron, az első igen meleg hetekben rengeteg visszajelzés jött a nyilvánosságban, és hozzám közvetlenül is arról, hogy a klímahelyzet, és most nem a klímaváltozással, hanem a légkondicionáló berendezésekkel kapcsolatos helyzet rosszabb, mint az elmúlt években a budapesti tömegközlekedésben, és számos olyan járművön, ami viszonylag újabb, és amiről azt feltételezik az utasok, hogy ha oda felszállnak, akkor klimatizált környezetben találják magukat, sem működnek a klímaberendezések megfelelően. És ez okozta azt, hogy én levelet is írtam a BKK vezérigazgatójának azért, hogy föl tudjon készülni erre a bizottsági ülésre, és azt kértem a BKK-tól, illetve a szolgáltatóktól, hogy jöjjenek ma el. Mire gondolok itt, csak egész konkrétan kiemelve, olyan mondjuk kaffillamosokon, amelyeket néhány éve vettünk, és amik eddig inkább arról voltak híresek, hogy hidegebb van bennük, mint egy hűtőszekrényben, most 40 fok van visszatérően, és elég nagy számban tapasztaltam, én magam is ilyet, és mások is, és még járművezetőktől is kaptam ilyen jelzést, vagy a buszoknál is, ugye ez nem csak a BKV-t, hanem az Arrivát is érinti, akár néhány éves buszoknál is az érződött az idén nyáron, hogy a klímaberendezések nem működnek kielégítően és megfelelően, és hát mivel a BKK a főváros pénzét költi, és abból rendel meg közszolgáltatásokat, nyilvánvalóan olyan kilométerdíjas szerződéseket köt az Arrivával közbeszerzés alapján, amelyek tartalmazzák a klímaberendezés működését, vagy erre tekintettel készültek. Ezért is gondoltuk azt, hogy szükséges lenne ebben a kérdésben tisztán látni. Nekem van egy elnöki módosító javaslatom, ami alapszik a BKK beszámolóján ebben az ügyben. Ami szerepel benne azok a dolgok, amiket a levelemben is írtam, vagy az előterjesztésben is írtam, tehát hogy induljon meg ebben egy fokozott odafigyelés, fokozott karbantartás a szolgáltatóknál, a BKK megrendelő jogait fokozottan gyakorolja, illetve a nyilvánosságot két módon is tájékoztassuk. Egyrészt legyen egy klímajelentés rendszeresen a BKK honlapján közzétéve, ezt Walter vezérigazgató asszony a levelében vállalta is felém, illetve még azt javaslom, hogy a Budapest Go-ba a következő fejlesztési ciklusban tegyük lehetővé, hogy a járművek klímája, tehát az, hogy klimatizált jármű jön egyáltalán, az követhető legyen az utasok számára, főleg az ilyen nagy nyári hőségben. Ez tehát az elnöki módosítom lényege. Van egy BKK-s prezentáció, először megadnám ennek a szót Bodor Ádámnak, és aztán utána két szolgáltatónak, hogy elmondják az álláspontjukat, és utána nyitnánk meg a vitát. Vezérigazgató helyettes úr, a szó, parancsolj.
Köszönöm szépen. Igazából a prezentációba beépítettem a szolgáltatóknak az inputjait is, úgyhogy lehet, hogy a megfelelő pontoknál átadom nekik a szót, hogyha az nekik is megfelelő. A tájékoztatóban, amit ígértünk, röviden ezekről a témákról szeretnék beszámolni, mennyi a klímával szerelt járművek aránya, mit tapasztaltunk mi, mint megrendelő az ellenőrzések során, milyen módszertannal mértünk, és az autóbusz, illetve a villamos ágazatban mit látunk és milyen megoldási javaslatok körvonalazódnak. A klímával ellátott járművek aránya az kb. 88% ma a budapesti közösségi közlekedésben. Erre lehet mondani, hogy jó vagy rossz, szerintem a 100% lenne nyilván ezen a klímán elfogadható. Az előírásaink alapján, amit a mindkét szolgáltatónk felé támasztunk, az, hogy 35 fokig legalább 4 fokkal legyen hűvösebb, 35 fok felett pedig 6-8 fokkal kell hűvösebbnek lenni az autóbuszok esetében. A trolibuszokra vonatkozóan szintén most már nagyjából néhány jármű kivételével teljes körűen klímás a flotta. A villamosok vonatkozásában a kombinós, a kapvillamosok azok, amelyek klímával felszereltek, és nyilván igyekszünk azokat kiadni a nyári forgalomban, amelyek klímával felszereltek, sokkal inkább ugye nyáron kisebb egy kicsit a jármű kiadás. Hát a metró kapcsán, szerintem most nem nyitnám ki ezt a kérdést, az M2 és az M4 vonalon közlekednek klímás járművek. Mit tapasztalunk a méréseknél a busz közlekedésben? A BKV és az Arriva esetében. Itt láthatóak azok a számok, de szerintem a vezérigazgató asszony által megküldött levélben is szerepeltek ezek, hogy körülbelül 18-25%-a a járműveknek, attól függően, hogy melyik időszak és melyik szolgáltató, nem felelt meg az előbb említett szempontoknak, kritériumoknak, elvárásoknak. Körülbelül 884 ellenőrzést végeztünk május 1 és június 22 között, és minden egyes alkalommal felszólítottuk a szolgáltatókat arra, hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően szolgáltassanak. Hát először is ugye annak a visszaigazolására, hogy egyetértenek a mérési eredményeinkkel. Egyébként nagyon pozitív, azt kell mondjam, pozitívan reagáltak, tehát abszolút nem vitatták ezeket az eredményeket, és proaktívan álltak a kérdés megoldásához. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon hullámzó, ezek a számok. Látszik, hogy az első mérési időszakhoz képest például az Arriva esetében ez az arány lement. Tehát én bízom benne, hogy ez annak is köszönhető, de majd az igazgató azt mondja, hogy mennyiben, milyen intézkedéseknek is köszönhető ez. A BKV esetében én azt mondom, ez inkább egy hullámzó testi, de azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen lejjebb kell vinnünk minden ilyen esetben. Hogyan mérünk? Van egy hitelesített mérőeszköz, amivel az ellenőrök a buszon mintát vesznek a léghőmérsékletből. Alapvetően a frekventált nagyforgalmú vonalakon, de van egy általános ellenőrzés is, és van célellenőrzés is, tehát ahol láttuk, hogy gond volt, oda-vissza megyünk és visszaellenőrzünk, hogy tényleg működik-e. Nem mennék a részletekbe, hogy hol és milyen módon veszély benne van a beszámolóba. Az autóbusz ágazatban mérőeszköz, ezt csak magamnál kattintottam át. Az autóbusz ágazatban egyébként rövid távon, mint megbízó, mint megrendelő, azt gondoljuk, hogy tekintve a probléma súlyosságára, nekünk növelni kell az ellenőrzések számát. Továbbra is mindkét szolgáltató esetében fel fogjuk őket szólítani arra, hogy haladéktalanul hárítsák el a hibát, és részletes tájékoztatást kérünk minden elvégzett munkáról. A BKV esetében az éves megállapodásban az Arrivához hasonló szolgáltatási színvonalmutatót és szankciós rendszert szeretnénk előírni, és egyébként ez az utolsó pont, az egy picit átvezet arra, amit elnök úr mondott. Azt szeretnénk, hogy legyen egy olyan IT megoldás, hogy ne egyéni mérések legyenek, és személyeknek kelljen mérni a hőmérsékletet. A Futár 2.0 projektben az azt jelenti, hogy olyan onboard unitok, obukhoz kapcsolódó szenzorokat helyezünk ki, amivel megoldható a mérés, és akkor ez egy picit válasz arra is, hogy a Budapest Go-ba is akkor tudjuk beépíteni, hogyha van adat, mert ugye most nincs ilyen adat, csak akkor, hogyha valaki kimegy és megméri, de abszolút ez az irány, ebben gondolkodunk. Én lehet, hogy itt ezen a ponton átadnám a buszos szolgáltatóinknak, a BKV-nak és az Arrivának, hogy ők mit tettek ebbe, és aztán beszélnék a villamos területről.
Körmény Danikó vagyok, az Arribusznak az ügyvezetője. Nálunk csak klímás járművek vannak, tehát a közbeszerzési kiírás alapján meghatározták pontosan, hogy milyen jellegű klímákra van szükség. Én azt gondolom, hogy nálunk márciusban kezdjük a klímáknak a felkészítését. Ide látnunk kell, hogy kettő új csomagunk van, a C7-es, C8-at, itt MAN járművek vannak, ezek körülbelül két éves az átlag életkor, másfél-két év között. Illetve ugye a B3, B4-es csomagokban pedig a Mercedes Connecto buszok vannak, a csuklósok, illetve a szóló buszok pedig emelnek, ezek 12 éves járművek jelenleg, ezeknek a lecserélése folyamatban van. Körülbelül olyan eddigi 160 millió forintot költöttünk a klímák folyamatos felülvizsgálatára. Problémáink vannak, ugye, mint forgalombiztonsági szempontból a dugók miatt, sajnos közösen elemeztük a BKK-val, hogy a buszsávokat elfoglalják a járművek, és ezért ez problémát jelent, ebbe kértünk segítséget is. A járművezetőknek a klímahasználatra folyamatosan felhívjuk, saját belső applikációnk van, MyArriván keresztül folyamatosan monitorozzuk őket, tehát ugye én is olvastam a posztokat, hogy ugye ha figyeljük az üzemanyagfogyasztást, ez nem igaz, a járat a nyári időszakra ezeket a járműjáratársoknak a monitorozását fölfüggesztettük, hiszen ez télen néha problémát szokott okozni. Azok a járművek, amelyeknek meghibásodást észlelnek a kollégák, azonnal be tudnak jönni. Ezek ugye elsősorban a B-s, tehát a 12 éves járműveket érintik. Az MAN buszok esetében tapasztaltunk műszaki meghibásodástól, felvettük a gyártóval a kapcsolatot, mert olyan alkatrész hiányok voltak, ilyen szárítószűrő berendezések, amiket be kellett külön szereznünk. Ugye nem tipikus, hogy egy új járműnél ezek a klímák nem működnek. És ugye a régi járműveket pedig most nyártól le fogjuk cserélni, tehát július 31-ével be fognak állni az új Mercedes Citaro járművek. Ide már egy sokkal erősebb klímát vásároltunk, egy másik klímát, ez a Thermokin klímával próbálkozunk, ami sokkal erősebb, itt már visszajelezték a teszteknél, hogy túl hideg is lesz a járműben, tehát bízom benne, hogy itt a régi buszok cseréje meg fogja oldani, de addig is több műszakban dolgoznak a műszaki kollégáink, illetve a régi csomagokból még bent hagyunk járműveket, ha esetleg nyáron a hőségriadóban pótlásra lesz szükség. Én azt gondolom, hogy maximálisan megteszünk mindent, de lesz olyan, hogy bármi meghibásodik a maga menet során, ezeket pedig azonnal behívjuk és cserélni fogjuk. Tehát ezeket az intézkedéseket tudjuk megtenni, és nyilván arra törekszünk, mivel itt a beadványban is látszott, hogy mi nagyon kőkemény kötbért fizetünk, tehát elemi érdekünk, és a járművezetőknek is, hogy a klímákat használják és működtessék.
Köszönöm szépen, Szedmajer László, BKV.
Köszönöm szépen, Szedmajer László, BKV üzemeltetési vezetőjét, és itt vannak a vasutas kollégáim is, de akkor a buszágazat tekintetében igyekszem így a időnyomás nem magam rendezni, ez mégis röviden összefoglalni, sajnos nekünk van az állományunkban nem klímás autóbusz, névlegesen nem klímás, körülbelül 1-2% a busz és trollibusz állományunknak. A valóságban mi is ezt 80% körül értéket látjuk, hogy a klímával felszereltek közül kb. 80%-ban működik hatékonyan a klíma, egy bizonyos hőfokig, azt majd el fogom mondani. Alapvetően mi is belső erőforrással igyekszünk megoldani a klímák javítását, de azért azt is látni kell, hogy a BKV nehéz gazdasági helyzetében klímaszerelőket megfizetni, nem akarok bérekkel dobálózni, de nem könnyű azokat a béreket megfizetni, amiért képzett klímaszerelőt kapunk, úgyhogy ez egy komoly probléma. Külső javító partnereket is igyekszünk a szükséges vagy elégséges mértékig részben igénybenni, de igyekszünk a javításokat csinálni. Csak egy szám, ugye mindenki emlékszik, a múlt héten a kritikus nap az a június 26-a csütörtök volt, ha jól mondom. Csütörtökön 68 klímahibás kocsi állt be Cinkotán. A 68 klímahibás kocsiból, legalábbis ugye a járműszerelők így detektálták, körülbelül a fele volt az, aminek valóban volt meghibásodás, a fele egyszerűen nem bírta a 35 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Tudomásul kell venni, és meg kell érteni, ezek a klímák körülbelül 35-36 fokig működnek a mi autóbuszainkon, amik föl vannak szerelve a hatékonyan, fölötte sajnos a berendezés megvédi magát és leáll. A 68-ból körülbelül azt a 31 nányat, ami valóban hibás volt, ezt másnap délután tudtuk javítani. A másik napon, amikor drasztikusan visszaesett a hőmérséklet, akkor körülbelül harmadára, negyedre esett vissza a meghibásodott járművek mértéke. A jó jármű az új jármű, nem akarok itt plagizálni, ugye valamelyik autógyártónak a nagy mondotta volt ez, mi is úgy gondoljuk, hogy új járművet kell venni, de az új járműre nagyon fontos volt, és örömmel hallottam, amit Anikó mondott a megerősített klímákról, mi is kiírás előtt vagyunk két új jármű beszerzésben, illetve bérlésben, pont azt fejlesztjük a kiírás során, hogy lehet olyan klímaelvárásokat támasztani a bérbeadó partner felé, ami ezeket a megerősített, a mai világhoz, mai hőmérséklethez jobban alkalmazkodó megoldásokat nyújtja. Az is fontos volt, szintén csatlakozva, ez a járművezető nem érdekelt abban, hogy a klímát kikapcsolja. Igen, egyrészt igaz, de sajnos mégis érdekelt, és hogy miért érdekelt, ez sokkal szomorúbb annál, mint sem, hogy üzemanyagot akar megsporolni. Sajnos egyes 20 év fölötti autóbuszainknál már olyan elölegedett a gépészeti rendszer a járműveknek, hogy a vagy megy a busz, vagy megy a klíma közül csak az egyiket lehet választani. Ez sajnos egyrészt rosszul hangzik, másrészt ez a valóság körünkben. Tudomásul kell venni, hogy azokat a járműveket 12 éve használtam, vettük 3-5 évre, én akkor pessimista voltam, és azt mondom, hogy 8-10 évig fogjuk hajtani, 12 év eltelt, és mindig ezekkel a buszokkal megyünk. Értelemben ezekre nem is lehet, nincs miből, de nem is lenne szabad 10 milliókat költeni a klímáknak az egész járműnek a felújítására. És hogy mi a jövő? Hát természetesen ezek a kampányszerű javítások, amiket most is csinálunk, a folyamatos karbantartás az cél. És szerintem egyébként én alapvetően csak közlekedésmérnök vagyok, érdeklődve hallgattam itt a forgalomtechnikai beszélgetéseket. Jó lenne a klíma meg hűtés-fűtés témakörben is megindulna egy ilyen komolyabb szakmai munka, mert szerintem érdemes üzemeltetőket támogatni majd avval, hogy hogy lehet egy olyan koncepciót kialakítani. Azért egy fontos téma az, hogy működik a klíma, és ez egy teljesen primár dolog, de hogy ennek mennyi az energia felhasználása, az sem egy lényegtelen dolog, úgyhogy ezen érdemes elgondolkodnunk, hogy tudunk majd olyan klímaberendezéseket üzemeltetni, hűtő- és fűtőberendezéseket, amik még mellette gazdaságosak is. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Szabad még a kötött pálya előtt visszakérdezni egyet, hogyha megengeditek? Tehát egyrésztről köszönöm a tájékoztatást, azért amikor egy buszgarázsban van, mondjuk csak Cinkotán 68 klímahibás jármű, azért az összvárosi szinten százas nagyságrendet jelent nyilván. Tehát azért ez nyilván okozza a problémát, vagy érezhető ez már. Teljesen értem, ami elhangzott. Nekem alapvetően egyrészt BKV ügyekben tényleg az a tapasztalatom, hogy én soha nem kérném számon azt, hogy azok a használt buszok, amiknek a megvételében nekem is volt megrendelő oldalon még részem, akkor voltak valóban 10 évesek, amikor nem tudom, Majorkáról hoztuk őket 15 éve, és azóta itt eltöltöttek 15 évet. Tehát nyilvánvalóan az, hogy ezeken nem megy a klíma, ezt én szóvá se teszem, én ezeket a buszokat gyakorlatilag klíma nélküliként kezelem, még ha volt is bennük klíma valaha a születésük pillanatában. De én azért azt tapasztalom, hogy néhány éves buszokon is ez a probléma előjön, mondjuk a modulók, a hetesen egy darab klíma nem működött az elmúlt heti tapasztalataim alapján, utasként szerzett tapasztalataim alapján, tehát már nem is a típust meglátom, tudom, hogy biztos nem működik rajta a klíma. Tehát nyilvánvalóan azért ezeknek a kezelésére szükség lenne. Azzal nagyon egyetértek, amit vezérigazgató Jettes úr mondott a végén a technológiai kérdésekben, ezt a módosító javaslatom tartalmazza is a végén, hogy a klímateljesítmény kapcsán a nyitható ablakfelületek jellegére vonatkozóan egyébként, mert ugye az is itt a probléma nagyon sokszor, hogy nincs megfelelő nyitható ablak, hogyha elromlik a klíma. Mennyi vitánk volt erről a kombinók kapcsán, erre még van, aki emlékszik szerintem, de ez már 20 éve volt. És egyáltalán a karbantartási elvárások egyebek kapcsán, mit várunk el Budapesten, ezt újra kell gondolni. Volt szerencsém sokat dolgozni különböző az arab világban, ott azért tényleg 50 fokos környezetben is elvárt az, ugyanezek a Mercedes és MAN buszok járnak, és 55 fokig elvárt a klíma működése, és nyilván nem is ha ott leáll a klíma, akkor rögtön hőgutat kap mindenki, tehát ez megengedhetetlen, és ez működik. Tehát ezek a gyártók nyilván képesek arra, hogy ezt megoldják, az elvárásaink kérdése, hogy mit írunk elő. Az Arrivához pedig két kérdésem lenne, az egyik, hogy azért a két éves MAN-eken se nagyon megy a klíma, vagy legalábbis elég alacsony hatásfokkal, hogy ennek mi lehet az oka, ez az egyik kérdésem. Azért elég sok pénzt fizetünk ezekért, tehát nyilván azt gondolom, hogy releváns kérdés. A másik pedig, hogy ugye az iparágban egy visszatérő probléma, az elektromos buszok hűtése az még inkább nehéz, hogy számít-e ilyen problémára a BYD, tehát az új elektromos flotta kapcsán az Arriva, mint a leendő üzemeltető.
Igen, itt az első kérdés, ugye az MAN esetében ott mondtam, hogy alkatrész probléma volt, tehát sorozat probléma, nem számítottunk mi se rá, felkészítettük a járműveket, megnéztük, tehát a gyártó is jött, de amit a vezérigazgató helyettes úr is mondott, ezek a klímák nem bírják. Megmondom, miért nem bírják. Ugye az ázsiai piacra teljesen mások az előírások, mint az unió sztenderek, és ugye nem engedik meg, tehát állnak a klímák egy olyan 36 foknál van, amikor megállnak a klímák, és be kell hozni a járművet egyszerűen, hiába akarják a járművezetők üzemeltetni. És ugye maga volt egy-két olyan út, ami ugye a rázós utak véget, tehát az úthibák, az út problémák miatt is sokszor kiblögykölődnek ezek a csővezetékek, és ugye úgy elkezd szivárogni a gáz, ugye ez klímakérdés, ekkor is be kell hozni el, mert egyébként itt elég jó eredményeket értünk el, mert a járműveket azonnal javították, tehát a mai napon egy darab klíma nélküli MAN jármű sem működik, illetve a maga a gyártó is kijött, és fölvizsgálják a problémát. Második kérdés, az elektromos járművek esetében sokkal nagyobb hatásfokú klíma fog jönni, és most éppen Kínából jövünk, teszteltük a járműveket, mind a szólót, mind a csuklóst. Igazság szerint hideg volt a járműben, tehát és egy ilyen 35 fokos környezetben teszteltük. Én azt gondolom, hogy nem lesznek, ezzel a hatékonysággal nem lesz, tehát maximalizáltuk az akkumulátornak a kapacitását, új blade technológiát használunk, tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ezzel probléma. Egyébként a madridi Arriva vállalatnál is ezeket a járműveket használjuk, tudjuk, hogy Madridon milyen az időjárás, semmilyen problémát nem okoztak.
Köszönjük. Köszönöm, és akkor még BKK-nak visszaadom a szót, nagyon a villamos, vagy azt BKV mondja el?
Akkor
villamos témában, ja, ezzel tudok menni. Villamosok kapcsán alapvetően, hogy említettem is, a kaf és a kombinó villamosok légkondicionáltak, de azért bőven van még a flottánkban nem légkondicionált villamos. A kombinókon a klíma az alapvetően rendben működik, ugye az elhangzottaknál és a kafoknál voltak problémáink. Az elmúlt héten volt olyan nap, amikor 5-6 járművet is ki kellett vonni, mert a légkondicionálás magas, hát ez ugye relatíve magas, de 35 Celsius fok fölött leállt, és egyébként akkor a járművet nem lehetett tovább üzemeltetni. Fölmerült az, hogy milyen villamos is ez a kaf, hogyha leáll 35 fokon. Bemásoltuk ide szó szerint a kaf szállítói szerződést, hogy hol kell és hogyan működnie a villamosnak. Ugye az abszolút maximum az 45, de az nem feltétlenül közlekedés, hanem annyit bírjon el. A 35 fok fölötti vagy e fölötti hőmérséklet esetén is egyébként azt írja elő, hogy 8 fokkal le tudja csökkenteni a klímát 30 perc alatt. Tehát azért azt gondolom, ez az műszaki előírás, ha ennek meg tud felelni, ez Budapesten is elegendő kell, hogy legyen. Viszont azt kell látni, hogy a kaf villamosokkal ilyen értelemben már több probléma volt, és nem akarom felolvasni az elmúlt időszaknak a levelezését, de azért az fontos elmondani, hogy amikor átvették a kollégák, akkor a 37 fokos tesztnél, 37 fok volt Zaragozában, akkor működött, viszont 2021-ben először tettünk egy sorozathiba bejelentést, amit egyébként a kaf vitat. Én most nem feltétlenül mennék bele ennek az egész jogi kérdésnek a részleteibe, de mi azt szeretnénk elmondani, hogy a BKV nyilván megkérdeztünk, és azt riportálta nekünk, hogy gyári erőzések szerint végzi a tisztítást, nyilván a kaf pedig azt mondja, hogy lehet, hogy emiatt nem működik megfelelően, de az biztos, hogy mi a jogi igényünkről arról, hogy ezeknek a villamosoknak 35 fok feletti hőmérsékletben is megfelelően tudni kell hűteni, nem mondtunk le. Egyébként azért, hogy a kaf is érzékel valamit ebből, az új villamosokat már egy nagyobb teljesítményű klímával kezdte leszállítani. Most nem tudom eldönteni nyilván, hogy a jogvitát, a mi álláspontunkat tudom elmondani. Mi azt képviseljük, hogy ezeknek képesnek kell lennie, és nyilván a rövid távon a szolgáltatóval szemben ellenőrizni fogjuk a klíma működését, és majd a BKV elmondja, hogy milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy ez rövid távon is működjön. Az viszont biztos, hogy már rövid távon a kaffal egy szakértői vélemény keretében meg fogjuk vizsgálni, hogy mi ebbe a valós helyzet egy független szakértő bevonásával, és hogyha nekünk van igazunk, akkor a kártérítési és jótállási igénnyel is fogunk élni a kaff felé. De nyilván először megpróbáljuk ezt normális partneri keretek között rendezni. Addig is egyébként azért az fontos, hogy amikor leállnak a villamosok, akkor egyébként egy dolog, hogy nincsen rajtuk klíma, de ott ki is esik egy jármű a forgalomból. A kollégákkal arról beszéltünk, hogy akkor egy tartalékvillamos beállítása. Nyilván nem feltétlenül klímás, nyilván törekszünk arra, de klímás legyen, amit beállítunk. De ez nyilván csak egy átmeneti megoldás. Középtávon a BKV-n van, ezen a területében is egy szigorúbb szankciórendszert szeretnénk bevezetni, illetve itt is ezt a bizonyos IT megoldást, és hogyha majd attól függő, hogy mi lesz az eredménye a szakértői vizsgálatnak, majd a jogi lépéseket is megtenni. Én lehet, hogy a BKV-nak a műszaki megoldásai kapcsán a BKV-nak adnám át a szót, hogy...
Vezérigazgató helyettesület, üzemigazgató urat üdvözlöm, aki szeretne nyugodtan, Borbás Péter, parancsolja.
Jó napot kívánok, Borbás Péter Dániel vagyok, a BKV ZRT villamos üzemigazgatója. Köszönöm szépen a felvezetést. Ugye az elhangzott, hogy csak a kaf és kombinó villamosokon van klímaberendezés a villamos ágazat vonatkozásában. Utastéri klímáról beszélünk. A kombinó villamosokkal jóformán problémamentes működésről tudunk beszámolni, sajnos a kaf esetében nem. Kicsit eltér attól a rendszer, mint ami a közúton, a közúti járművek vonatkozásában megjelenik, mert nekünk nem külön klíma rendszerünk van, hanem hűtő-fűtő rendszer, ami folyamatosan működik a villamoson, tehát ugyanaz a rendszer télen fűti a járműveket, nyáron meghűti. Ennek megfelelően a karbantartás az eltérő a közúti járműveknél alkalmazottan, hiszen mi tavasszal is karbantartjuk, és ősszel is a járműveinket, tehát tavasszal egy nyári felkészítő karbantartás van, ősszel pedig szintén egy téli felkészítő karbantartást hajtunk végre. Ezen kívül a ciklusrendi karbantartások mindegyikénél van olyan elem, hogy kötődik a hűtő-fűtő rendszer működtetéséhez. A felismerve azt a problémát, amit itt a BKK is jelzett, mi már 2017 óta sugalltuk azt, hogy itt gond van a KAF járművek klímaberendezésével. Elsősorban ugyanazt tapasztaltuk, mint amit a buszos szakterület is mondott, tehát 35 fok fölött leállnak a klímaberendezések. Ugye ez egy védelmi mechanizmus, egy túlmelegedés és túlnyomás képződik, ami valószínűleg valamilyen módon kezelhető, hiszen látjuk, hogy a világban máshol is működnek ilyen berendezések, ezért elkezdtünk kísérleteket tenni annak érdekében, hogy hogyan tudnánk ezt valahogy mérsékelni. Például a ventilátorrendszernek a módosításával, vagy egy egyszerű átfestéssel, tehát a tetőn lévő elemeknek az egyszerű átfestésével, vagy árnyékolásával, de vagy megpróbáltuk azt is, hogy a hűtőközeg nyomásán enyhítsünk, és ezért a hűtőközeg mértékét változtassuk meg, vagy mennyiségét. Sajnos egyértelmű pozitív hatással egyik ilyen módosításunk sem járt, így ebben az évben azzal kísérletezünk, hogy a hűtőközeg, tehát a hűtőgáznak a megváltoztatását és ehhez kapcsolódó átalakításokat végezzük el a hűtőkonténereken, vagy a klímakonténereken. Villamosonként a rövid villamosokon 2 darab klímakonténer van, a hosszú villamosokon, tehát a hosszú kapvillamosokon 4 darab van. Ezeknek az átalakítási költsége konténerenként 800 000 forintot jelentenek, hogy van szerződött klímajavító partnerünk. Mi 5 jármű esetében tettünk módosításokat, és most azt várjuk, hogy a nyár folyamán vajon hogyan fognak reagálni ezek a járművek a időjárási körülményekre, tehát lesz-e különbség az átalakított járművekkel való tapasztalás és az egyéb járművekkel való tapasztalás, és akkor utána lehet azon gondolkozni, hogy esetleg teljes külön az egész flottán végrehajtsuk ezt az átalakítást. Köszönöm szépen.
Köszönöm a kiegészítést. A probléma, azt gondolom, hogy a mindennapi érzékelés és a probléma létezések közötti találkozási pont az megvan. Az üzemeltetők elmondás alapján, és nyilván az intézkedéseket is azonosítottuk. Ugye az én határozati javaslataim arról szólnak egyrészt, hogy akkor a BKK fokozottan ellenőrizze és érvényesítse a szolgáltatók felé megrendelői jogait, illetve hozzuk létre azt, hogy amennyire csak lehet az utasokat tudjuk valós időbe tájékoztatni arról, hogy melyik klíma működik, nyilván idős embereknél van egy ilyen igény, vagy bárki másnál, aki erre különösen érzékeny, hogy tudja, hogy melyik jármű klímás és melyikben működik, melyikben nem. Illetve az, hogy amit itt a BKV is felvetett, hogy legyen egy világos standardünk arra, hogy a klímaváltozás fényében, mármint a globális klímaváltozás fényében a saját klímáinkat hogyan változtatjuk, tehát hogy milyen elvárásokat teszünk a 35 fok fölötti tipikus budapesti nyári hőmérsékletre reagálva a légkondicionál berendezésekre a jövőben nézve a járműbeszerzéseinknél. Köszönöm szépen az üzemeltetőknek, hogy ezt elmondták. Szerintem fontos, hogy ezzel tudtunk foglalkozni. Van-e kérdése, hozzászólása a bizottság tagjainak? Nem látok ilyet. Úgyhogy szerintem akkor erről a benyújtott elnöki módosítójavaslatomról fogunk szavazni, hogyha további észrevétel nincs, ez összhangban van az üzemeltetők által elmondottakkal. Kérdezem a bizottságot, hogy az elnöki módosítót támogatja-e. Kérem, szavazzanak. Igen, egy hangúval a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen az üzemeltetőknek, BKK-nak, BKM-nek a részvételt a mai rendkívüli bizottságülésen. Jövő hétfőn, július 7-én rendkívüli bizottságülést tartunk. A településterv több mint 1000 társadalmi észrevételéről kell döntenie a bizottságnak, úgyhogy kérem, hogy a bizottság határozatképességét a tagok biztosítsák a közgyűléshez. Jó munkát kívánok mindenkinek!